Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit, a VMN olvasóit, én Csepei Adrien vagyok, és Székely Kriszta színházrendezővel ülünk a stúdióban, meghitt félhomályban. Nagyon nehéz megszokni az új stúdiót, képzeld el, Kriszta, hogy igazából még gyakoroljuk, hogy milyen beállítások és hogyan működnek a legjobban. Úgyhogy te vagy az egyik, aki itt felavathatja.
Wow,
az
sziasztok, ez
podcast stúdiót. És a legmegtisztelőbb az, hogy most én megrendezhettem a Székely Krisztát, hogy hová üljön, milyen fény legyen.
Bevilágítottál minket.
Igen. Azt hiszem, hogy színház szakmai életem legfontosabb mérföldköve volt ez. Úgy érzem, hogy megérte.
Jó, hát szerintem amúgy nem hallgatók ezt nem láthatják, de szerintem jól sikerült.
Na, hát ez azt hiszem, hogy életem egyik legszebb bukjaként fogom számon tartani. Nagyon sok mindenről tervezek beszélgetni a Krisztával, és nyilvánvalóan az olvasóknak is jó sok kérdésük lenne hozzád. Egyrészt szeretnék rólad, mint rendezőről, másrészt pedig szeretnék arra is egy picit kitérni, hogy tágabb értelemben véve ma nekünk Magyarországon mit jelent a színház, és azt gondolom, hogy mivel ez lesz a második adásunk ebben az évadban, ezért még mindig ez a legaktuálisabb kérdés. És azon gondolkoztam, hogy ha valaki a saját életében nem tartja egy fontos dolognak a színházat, tehát neki nem a mindennapjai része az, hogy ő elmegy valamelyik prózai vagy akár zenés színházba, bérlete van, tehát tulajdonképpen nincs közvetlen kapcsolata a színházzal, akkor hogyan tudnád neki elmondani, hogy miért fontos a színház?
Azt tudom, hogy van olyan, aki nincs kapcsolatban a színházzal, tehát hogy a mindennapjaiban nincsen benne. Ez így, de azt nem tudom, hogy valaki, vagy azt nem gondolom, hogy valaki megúszhatja az életet anélkül, hogy eljusson, vagy esetleg gimnáziumba elkényszerítsék valami előadásra, és hát nehéz erről általánosságban beszélni, mert annyira sokféle a színház, és talán azért is ennyire sokféle, mert nagyon sok ízlést szolgál ki, ez most nagyon rosszul hangzott, ezt ennél sokkal szebben gondolom, de talán így a legleíróbb, tehát egy a nagyon, most az, ugye azt kérdezted, hogy gyúrnék be valakit arra, hogy értetném meg vele azt, hogy ez fontos, vagy nem tudom. Én igazából ezt a kérdést még úgy abból az irányból jártam körbe, hogy talán az érdekes, hogy a közösség élmény egyrészt, tehát ami még tulajdonképpen független attól, hogy most az ember a Mágnás Miskát nézi, vagy a Panodráma egyik doku előadására megy el, hanem maga a közösségi élmény, tehát hogy például, hogyha fiatalokról lenne szó, vagy mondjuk arról beszélgetünk, hogy a fiatalokat hogy lehet megközelíteni, ezzel akkor talán olyan dolgokon keresztül, ami ebből indul ki. Én talán nehezebben képviselem azokat a színházakat, amik hozzám nem állnak közel, és ez nem minősítés, vagy nem egy kritika, hogy én ezt és ezt nem szerettem, hanem pont úgy, mint amúgy sok más dologban az életben, bizonyos dolgok nem szólítanak meg engem, vagy nem hatnak rám. De azt gondolom, hogy egyrészt Magyarországon rendkívül széles és színes palettájú amúgy a színházi élet és a felhozatal, tehát ez egy olyan dolog, amire amúgy büszkének lehet lenni, vagy egy jó dolog. Én biztos valahogy a fiatalok, hogyha egy irodalomtanár lennék, egy magyar tanár lennék egy gimnáziumban, vagy valami ilyesmi, vagy osztályfőnök, akkor biztos valahogy azt próbálnám megmutatni a fiataloknak, hogy ehhez lehet kapcsolódni, tehát hogy ez nem egy távoli dolog, nem poros díszletek között játszódó, fura nyelvezetű, régi ügyekkel foglalkozó valami, hanem valamiféle kapcsolódást keresnék, és ez persze lehet könnyedebb, lehet súlyosabb témákban is, mert én azt gondolom, hogy egy akár egy zenés, vagy egy vígjátékhoz is nagyon nagyon jól be lehet kapcsolódni, tehát nem is kell, hogy valami műfai sznobizmus szükségeltetik a kínálathoz. Nem
ez egy nagyon érdekes mozzanat a te pályádon. Én úgy tudom, hogy amikor megkérdeztek a főiskola egyetem után, hogy mit szeretnél rendezni, akkor te azt mondtad, hogy te egy nagy operettet.
igen, én is meglepődtem, mikor ezt mondtam.
De ez honnan jött akkor ez a vált?
Váratlanul ért ez a dolog. Hát egész pontosan amúgy hozzátok oldanék ehhez a történethez, mert azért ez úgy jött ki belőlem, és mondom, én magam is meglepődtem rajta, hogy az egyetem utolsó évében engem leszerződtetett a Katona József Színház, tehát egy bizonyos alkotói aspektusom csatornázva lett, tehát hogy az úgy lelett, azok a szabad gyökeim lekötődtek, amit ez a fajta művészszínház visz, mint a Katona, de nagy meglepetésemre kiderült magamról, hogy rendezői értelemben vannak olyan dolgok, mint például a zene maga, vagy rendezői értelemben egy nagyobb kiállítású, képibb világ, ami pedig a zenés színház. Illetve hát rendezőként, meg akkor még fiatal voltam.
Itt mindenki nagyon fiatal a stúdióban, ez az általános szabályunk.
Okay.
Hát akkor... És azt hagyd mondjam el, hogy nagyon sokat fogytál is.
Jaj, nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt külön kiemeled. Igen, amúgy a karantén közepén egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy muszáj ezzel foglalkozni, és annyira belelendültem, hogy most...
Tényleg? Te vagy az, aki javítja a statisztikáinkat, mert mindenkiről úgy tudom a környezetemben, jelenlévők sem kivételek rajtad kívül, hogy mindenki felszedett néhány kilót.
Igen, nekem is úgy indult. Tehát két és fél éve belekezdtem egy ilyen nagyon rendszeres mozgásba, akkor csodálatos állapotban voltam, hogy ilyen szerényen fogalmazzak.
Nem kell szerénykednünk, álszerénykednünk.
Előtt, tehát azt éreztem, hogy a tetején vagyok, mármint a fizikai állapotomat érinti, és aztán a karantén közepén ez nyilván ugyanúgy mindenkinek elmászott, és aztán gyorsan, hál' Istennek, még mielőtt nagyon nagy kínszenvedés lett volna, sikerült ezt visszafordítani, úgyhogy...
Nagyon jó, az sikerült.
Köszönöm.
Na de hogy egy kicsit szakmai témákra térjünk vissza, az azért érdekel, mert mondjuk ha azt mondtad volna, hogy egy nagy operát, akkor abban megvan egy kicsit ez a snob felhang, hogy azért az mégiscsak azt mondják, igen, hogy a színházművészetnek az egyik, ha nem a legösszetettebb feladata, de az operettet azért előszeretettel szokták lesajnálni, igen, finoman igen, fogalmazza.
Igen, ezt pont ezt akartam hozzátenni, mielőtt még a testindexemre tértünk volna. Hát, hogy... ebben, és akkor itt jött a fiatalság, tehát hogy szerintem fiatalként, és ez nem csak művészekre vonatkozik, nyilván halmozottan az alkotóknál látványosabb érzés, de amikor az ember fiatal, akkor folyamatosan ugye először a szüleit támadja, és a szülei által felállított rendszereket, tradíciókat, és ez így van rendjén, ettől megy előre a világ, de ez művészeknél is így van, hogy lát egy műfajt, amiről azt gondolja, hogy, vagy legalábbis azt reméli, hogy ő esetleg tudna valami olyat belefecskendezni, vagy azt érzi, hogy jó lenne valamit ezen az egészen tovább rendíteni, és akkor tehát ez az adalék, az opera az valóban egy amúgy szárnyaló műfaj világszinten különösen, tehát nagyon nagy költségvetésű, nagy kiállítású, csodálatos látványvilágú operák születnek, tehát hogy szerintem az opera játszás nincs bajban. Az operett az egy szükebb műfaj, a Magyarországon egy különleges helyet foglal el, és azt éreztem, hogy hát ha amúgy az a kicsit más típusú szemlélet, amit nekem amúgy ez a másik felem, aki a Katonában dolgozik, ehhez hozzá tud szólni, ehhez, mint egy ilyen skizofrén állapot, de hogy ez benne volt valahogy a műfaj újítási kísérletre tett.
Ja, ami végül ez a nagy operett lett, ez a Kék szakál.
Igen.
Ez egyrészt tényleg egy nagyon látványos nagy produkció volt. Másrészt arra lennék kíváncsi, hogy amikor elkezdtétek ezt a próba folyamatot, akkor kellett-e falakat lebontani? Tehát, hogy volt-e valamilyen nem is feltétlenül aggodalom, hanem hogy érezted nyilván, hogy valami új következik most, hogy a színészek részéről éreztél-e valamiféle tartózkodást, kíváncsiságot, valami olyat, ami eddig nem volt?
Hát az az igazság, hogy amikor én ahhoz a társulathoz kerültem, akkor én azt tapasztaltam, hogy ők is ugyanazt szeretnék, amit én. Nem konkrétan, mivel nem tudhatták pontosan, hogy én mit szeretnék, de a szellemiség, vagy az attitűd, az nagyon hasonló volt. Tehát szerintem ők is igen régóta foglalkoztak, és bizonyos értelemben, tehát az operett tradíciójáról sokkal többet tudván, indultak el, tehát hogy nekem saját félelmem még az is volt, hogy ott fogok állni egy csomó emberrel szemben, akik egy csomó dolgot sokkal jobban ismernek, és értenek, hogy mi miért van úgy, és hozzáteszem, egy-két dolognak tényleg úgy is kell lenni, tehát a zenész színháznak megvannak a bizonyos szabályai, amit ha az ember áthág, akkor nem okoz jót, tehát hogy ebben nagyon nagy segítségemre voltak, és minden mellett rendkívül nyitottan. Ez most egy ilyen nagy fényezésnek tűnik, de valóban ez volt, tehát hogy nem az van, hogy közben ezt nekem most így kell mondjam, mert így illik, hanem tényleg valami nagyon, nagyon jó időben történt mindez, és hát ott, ami szerintem mindig a legjobban lemérhető, mert a szólistáknak mindig ugye megvan a saját gesztenyéjük, amiket ők kapargatni akarnak, és legtöbbjük mindig meg is találja azt a gesztenyét, ami ő. Egy tök másokkal egocentrikusabb munka, hogy úgy mondjam, még akkor is, ha partnerekkel dolgoznak, de a kar jelenléte, vagy hogy egy kar egy ilyen típusú előadásban hogy van kezelve, vagy hogy érzi magát, ami mindig látszik, tehát az ember ha egy kar nincs jól diszponálva, vagy nincs, vagy úgy mondjam, ember számba véve, akkor az előadáson is látszik, és az ember amúgy unalmában tud azzal foglalatoskodni, hogy azt figyelgeti, hogy ott ki, hogy nem érzi jól magát éppen, vagy nem találja a helyét, vagy legalábbis én.
Szerintem ez látszik, hogy
más nem, és ami egy ilyen nagyon jó visszajelzés volt ebben az egész munkában, hogy azt éreztem, hogy ott egy nagy énekkar
nagyon
volt,
nagy kórus.
Hogy őket sikerült egyenként bevonni, motiválni, őket, mint egy nagyobb egység nézve, egy nagy dolognak éreztem, hogy ők is elkezdtek abban hinni, hogy tudunk valami újdonságot fecskendezni a dologba. Tehát, hogy nekem ez nagyon-nagyon pozitív élmény volt ott.
Nem akarom meg, nem is tudnám megkerülni azt a színművészeti, tehát a Színház és Filmművészeti Egyetem jelenlegi helyzetét. Ugye pontosan tudjuk, hogy hetek óta elfoglalták a diákok az épületet. Ez így rosszul hangzik, tehát ez már egy alapállás, tehát hogy kinek az épületét kifoglalta el, de hogy pontosan tudjuk, hogy mi zajlik, itt a VMN-en is írtunk róla, és nem tudom, hogy amikor adásba kerül ez az epizód, akkor hol fog ezt tartani. Te mit tartasz a legfontosabbnak ebből az esemény sorból? Tehát mit kellene neked, szerinted mit kellene nekünk tanulságként levonnunk?
Hát én nagyon sok mindent, mert ugye nekem osztályom van, egy negyedikes színész osztályt vezetek, most már egyedül, mert ugye Máté Gábor ott hagyta, felmondott az események hatására, tehát hogy van egy ilyen nagyon belső élményem a dologgal kapcsolatban. Kívülről nézve, és én se tudom, hogy hol fog tartani ez az egész, kívülről nézve én azt hiszem, hogy egy rendkívül fontos dolog van, az, hogy az egyetemi autonómia, ez egy rendkívül fontos régi tradíció, és ennek a megbolygatása nem lehet megengedett szerintem, úgyhogy ez nem tolerálható dolog, és az, hogy nekünk mit kell látni, az szerintem talán az, hogy én azt érzem ezeken a hallgatókon, hogy nem félnek, tehát hogy nem félnek az igazukat elmondani, nem félnek transzparensnek lenni. Bent azt tapasztalom, hogy olyan szintű demokratikus, hogy is mondjam, párbeszéd folyik köztük, mert nyilvánvalóan nincs, még abban sem vagyok biztos, hogy egy bárányok alkotta nyájban mindig mindenki ugyanarra az irányba szeretne legelészni. Tehát amit én magam ebből nagyon sokat kaptam, az ez a kiállás, és az igazunkért való kiállás, ami ráadásul még csak nem is egy nagyon szubjektív dolog, tehát hogy az egyetemi autonómia az egy egyetemes dolog. Én nagyon büszke vagyok rájuk, akárhogy is alakul a dolog.
Ugye mi voltunk Szentes Évával és Gyárfás Dorkával őrizni őket, ilyen élő szobrokként, amikor a kartet a parlament felé továbbította az élőlánc, akkor ott álltunk fönt a homlokzaton, és ugye ehhez nyilván be kellett mennünk az épületbe. És egészen elképesztő volt látni, hogy nagyjából, mint a Kemény Zsófinak a regényében lettünk volna, hogy ez nyilván egy ilyen teljesen szürreális helyzet, sátrak vannak benne az épületben, nyilván nem akarok olyasmiket kiszivárogtatni, amit nem, de hogy Azt azért szeretném elmesélni, mert mi tátott szájjal mentünk végig, hogy a diákok bent szelektíven gyűjtik a szemetet, nincsen eldobálva, szétpakolva, semmi. Ott a büfé, ahol ugye nyilvánvalóan most nincsen büfé, nem úgy üzem, nem üzemel, de hogy minden ott van a polcokon, nincsen semmi. De nem az volt, hogy akkor rászabadulunk a csokira és megesszük. És, tehát, hogy nem egy ilyen apokaliptikus, nem is tudom, vízióba csöppentünk, hanem azt láttuk, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek nyilván egy jelentős része felnőtt, őnekik céljuk van, és nem a rombolás a céljuk, hanem valamiért szeretnének kiállni.
Igen, nagyon, nagyon, ugye ez, nagyon hosszan nem is érdemes belemenni abba a lejárató hadjáratba, ami ellenük indult. De a valóság mégiscsak az, hogy én... Ugye ők nagyon sokáig a tanárokat sem engedték be, vagy nem, tehát ez nem az Igen. volt, hogy a tanárok úgy döntöttek, hogy ez legyen, hanem ők döntöttek úgy, hogy ez legyen, és egy bizonyos idő után, amikor a tanulással kapcsolatos kérdések kezdtek felmerülni, hogy ennek milyen formája lenne, úgy lehetséges, hogy az ellenállás azért tiszta maradjon, tehát a kiállás uh-huh. tiszta maradjon. És én azt... Amikor először részt vettem egy ilyen fórumon, és ott pont arról volt szó, hogy mi az, amit ebből meg kéne mutatni a külvilágnak, ebből a rendszerből, és ez mindig az, amit mondasz, hogy fegyelem van, napirend van, uh-huh. Szelektív hulladékgyűjtés van, nagyon sok támogató van, tehát van egy terem, ahol nagyon szépen tárolva az élelmiszerek, külön teljes hűtő, nem tudom, hogy az egész tényleg rendkívül szépen van, de valahogy ahogy ezek a fórumok működnek, hogy ott ül ez a sok fiatal, és senki nem kiabál közbe, és meg van határozva, hogy a másik véleményével csak úgy kontrázol, hogy az nem alacsonyítja, vagy lenézi a másikat, hanem minden egy szinten van kezelve, nincs egyperces megszólási idők vannak, tehát mindenkinek nagyon uh-huh. eszenciálisan kell átadni a dolgokat, kézjelekkel szavaznak, tehát ugye én azt éreztem, hogy leginkább egyszer egy parlamenti közvetítés helyett ezt a fajta vitakultúrát, amit ők most ott csinálnak, és hajlandóak 6 órán keresztül, 2 napig ott ülni, és nem addig, amíg közösen végig nem darálnak egy ilyen témát, egyetlen egy témát, munkacsoportok alakulnak a különböző álláspontokra, tehát ez a része, ez szerintem elképesztően felemelő.
Mennyire, nyilván rohadt nehéz döntés. Úgy kérdezem inkább, hogy milyen szempontok szerint lehet ilyenkor dönteni, hogy marad az ember, felmond. Nyilván itt diákokról van szó, akiknek az életükben ez egy nagyon komoly, nem egy átmeneti helyzet, ez valami olyasmi, ami meghatározza az életüket. Már önmagában az is, hogy ha esetleg végzős osztályod van, tehát millió-millió olyan szempont van, amin végig kell rágnod magad. Hogy jut bárki egy ilyen döntés végére, úgyhogy nem tudom, lehet biztos egyáltalán abban, hogy jó vagy rossz döntést hozott?
Ez egy nagyon különös folyamat volt, mert amikor itt nyilvánvalóvá vált, hogy mi lesz ennek a forgatókönyvnek a vége, akkor azonnal az ember elkezdte fontolgatni, hogy ezzel most neki úgy személy szerint mi dolga van, vagy van-e. De nyilván attól, hogy az is más, ha óraadó tanár vagy, tehát az uh-huh. is más, hogyha bejársz a vágókhoz, és a nem tudom, minden különböző osztályokban, nem tudom miről, korsókról előadásokat tartani, uh-huh. és az is más, hogy tulajdonképpen felveszel egy osztályt, tehát 13 embernek azt mondod egy nagyon hosszú felvételi eljárás után, hogy akkor én titeket, vagy mi titeket választunk, és mi együtt fogunk dolgozni a következő 5 évben, és nekem az a dolgom, hogy te, amikor kijössz 5 év múlva, akkor a lehető legtöbbet, legfelvértezettebben, amit mesterségben lehet adni, indulj el a pályádra. Tehát ez egy ígéret, vagy tehát az ember a saját művészi életét is ilyenkor úgy szervezi, hogy nem rendez annyit, hogy uh-huh. tisztában van vele, hogy ez egy rengeteg időt és nagyon sok munkát felölelő dolog, tehát ez nem úgy néz ki, hogy az ember csak néha oda látogat, hanem hogy ez egy nagy felelősség és egy folyamat. És nálunk ez tulajdonképpen úgy volt, és azt hiszem, hogy a tanárok nagy részénél, hogy valahogy a kiállásnak ez két oldala, tehát hogy szerintem az is rendkívül fontos volt, hogy egy csomó nagy nevű tanár, uh-huh. vagy régen ott, tehát egy demonstráció, valami performance jellege volt ezeknek a felmondásoknak, és a másik oldal ennek az egésznek, hogy társosztályvezetők, viszont én úgy, vagy mi úgy gondoltuk, mert a Máté Gábor mellett dolgoztam, és ez az első osztályom, tehát magam is tanulóként gondolok magamra ebben az egészben. Mi úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy egyikünk maradjon. Szerencsés a helyzet, mert ez egy negyedikes osztály, tehát ők főleg már gyakorlaton vannak, nincs annyi épület. Tehát tulajdonképpen 3 év alatt azért az ember leadja azt, amit addig nagyon erős belső műhely munka folyik, és aztán negyediktől pedig már azt nézzük, hogy ők hogyan mozognak valós helyzetekben. De azt éreztem, hogy ott kell, hogy maradjak a csapattal, tehát... Uh-huh.
Tehát, hogy ezzel azt demonstrálod, hogy te ott, tehát, hát hogy ott vagytok
én,
neki.
Én vigyázok rájuk uh-huh. minden esetre, tehát hogyha bármi ott olyan irányba megy, akkor előbb velem kell.
Uh-huh. Tehát csak a testeden keresztül.
Igen, így, ahogy mondod, tehát csak a testemen keresztül.
Mit tanultál, vagy milyen élmény volt ilyen tanulási folyamat az, hogy neked osztályod lett?
Hát rengeteget tanultam. Nagyon régóta volt bennem ez, hogy én szeretnék oktatással foglalkozni. Érdekes módon sosem merült fel bennem, hogy rendezőket szeretnék oktatni.
Tényleg?
Tényleg. Valamiért azt éreztem, hogy még annyira a pályám elején, ez persze a színész oktatásra is lehetne mondani, de hogy annyira a pályám elején vagyok, mint rendező, 5 éve végeztem, hogy fura lenne, hogy azt én nem éreztem magam feljogosítva arra, hogy én megmondjam, hogy szerintem. Szóval az valahogy nem volt bennem, de a munkáim során, tehát a rendezéseim során nagyon, azt gondolom, hogy nagyon közeli kapcsolatot ápolok a színészekkel, vagy az egész metódusom az egy nagyon egyenrangú párbeszéden alapszik, illetve a színészek alkotóként való kezelése, és én, és valahogy ennek mentén közelebb állt hozzám a színészetről való gondolkodás. Máté Gábornak egy nagyon pontosan összerakott, jól felépített módszere van, szerintem az, hogy milyen színészek jöttek ki az ő keze alól, bizonyítja a legjobban, hogy ez a módszer és ez a típusú nagyon apró dolgokról, tehát ott az első évben megfigyelésekből épül, tehát nagyon pici állatok megfigyelésétől indul az egész, aztán a 3. év végére, nem tudom, Csehovig, tehát nagyon pontosan össze van rakva. Ezt hál' Istennek én végigélhettem, tehát ez a 3 év ez lement, tehát láttam, hogy ezek a dolgok hogy épülnek egymásra. De ami még ennél is fontosabb az, hogy fiatalokkal voltam együtt, tehát olyanokkal, akik most kezdik a pályát, és az mindig nagyon feltölti az embert, mert nagyon új dolgokat hoznak, és még talán azok a dolgok, amik nem is jönnek össze, vagy mégse úgy működnek, ahogy úgy elképzelik, de rendkívül inspiráló dolog, tehát az ember ebből nagyon sokat tanul, kap.
Hát igen, hiszen nyilván egy kicsit ilyen, anélkül, hogy sztereotíp lennék, de hogy mégiscsak ilyen anyuk helyett anyuk, apjuk helyett apjuk, ezek a, tehát hogy nyilván nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy hagyományos osztályfőnöki szerep, tehát pici osztály, és hát nekem is volt tanítványom, ismerősöm, aki oda jár, elmondják, hogy nagyon intenzív a munka, mert hogy szinte minden perceteket együtt töltitek, tehát az osztálytársak nyilván mindenképpen, de hogy nagyon ritkán tudnak például sokan hazamenni a családjukhoz, hiszen folyamatosan próbálnak akkor, amikor nem az iskolában vannak. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon intenzív néhány év lehet, ezt úgy képzelem kívülállóként.
Hát rendkívüli módon nem nagyon hasonlítható szerintem más egyetemekhez. Tehát én mondjuk rendezőszakra jártam, nem színész szakra, és ráadásul még én abban az időszakban, amikor ilyen költségvetési parák miatt nem volt az, hogy bezár az egyetem 11-kor, hanem lehetett éjszaka is dolgozni, hát a nevünket nem tudtuk leírni, olyan fáradtak voltunk. Tehát, hogy az ember folyamatosan dolgozott, és maga a szellemiség is erről szól, hogy mindig jobb és jobb, és érdekesebb, és dúsabb, és összetettebb, talán ez a legfontosabb, összetettebb dolgokat hozzunk létre. Nagyon intenzív a kapcsolat, ez tény, de ez is szerintem osztályfőnöke válogatja, mert vannak olyan típusú osztályfőnökök, akik nagyon bensőségesen vannak, tehát hogy szinte baráti kapcsolatot ápolnak a növendékekkel. Én nem vagyok tyúkanyó típus, tehát én azt gondolom, hogy szakmai barátságot ápolok ezekkel az emberekkel, szakmán keresztül beszélünk mindenről, illetve ha bármi olyan magánéleti problémájuk van, vagy volt, ami befolyásolja az ő teljesítményüket, az természetesen tartozik rám, de én nem vagyok egy ilyen
egy tyúkanyó, gyertek ide, libuskáim.
Igen, nem engem hívnak fel éjszaka, hogyha valami miatt nem tudnak elaludni.
Szóval nem vagy egy kimondott tyúkanyó típus.
Nem, vagy hát legalábbis igen, mint oktató annyira nem.
De közben meg tényleg ezt nyilván nehéz átadni most. A hangodon lehet hallani, talán, de ha nem, akkor elmondom, hogy azért, amikor arról beszéltél, hogy a diákjaid mellett állsz és velük vagy, azért akkor úgy látszott az arcodon, hogy ezt nem csak ilyen illemtudásból mondod.
Nem, hát ez egy nagyon, nagyon szélsőséges helyzet, és még ahhoz visszakapcsolva, hogy az ember mire büszke, az a hang nem, és az a, hogy is mondjam, kulturálatlanság, ami érte az egyetemet, és ami ért minket, és ez a legdurvább, tehát az a lejáratás, ami végbe ment. Ehhez képest én nagyon büszke vagyok arra, hogy minden esetben a diákok, a hallgatók, a tanárok válaszaikban és akcióikban nem ezt dobtuk vissza. És ez is azt gondolom, hogy egy fontos példa lehet.
Amikor az élőlánc elindult a parlament felé, akkor ugye egyrészt nagyon gyorsan kiderült, hogy volt, ahol 2-3 sorban álltak az emberek, mert hogy annyival többen voltak, és betartották a egészségügyi előírásokat, tehát tényleg maszk volt mindenkin, kesztyű. Tehát egyrészt a fegyelmezettség ott is nagyon világosan látszott, másrészt látszott az, hogy milyen sok ember gondolja úgy, hogy ez fontos, és nyilván ezek az emberek nem mind oda jártak, vagy nem a apuka, anyuka eljött a gyerek mellett tüntikézni, tehát hogy ez nyilván látszik, hogy ez egy sokkal nagyobb tömeget tudott megszólítani. Amit viszont nagyon gyakran hallottam még emellett, az az, hogy na végre valaki tud ebben az országban tüntetni. Hogy van egyfajta strukturáltsága, hogy meg van rendezve kvázi ez az egész folyamat, és ebben egészen más, mint bármi, amit én az elmúlt, sőt, talán egész életemben, ami ilyen típusú megmozdulást átéltem, belülről is, mert ugye nyilván a sajtó megmozdulásokon ott voltam, én is mondtam beszédet, másrészt pedig, mint felvonuló tüntető, nem mindig azt éreztem, hogy tudjuk, hogy tulajdonképpen mi is fog történni 10 perc múlva. Itt nagyon lehet érezni.
Hát ilyen értelemben, hogy is mondjam, darásfészekbe nyúltak, mert egy olyan egyetem tehetséges hallgatóiról van szó, tehát itt nagyon sok emberből kiválasztott, kevés tehetséges hallgató nyer felvételt. Műsorszerkesztés, rendezés, színészet és egyéb drámainstruktor, operatőrök, filmrendezők, és nem tudom a rengeteg szakot most felsorolni teljesség igénye nélkül. Tehát pont olyan emberek szólalnak most föl, akik egyrészt tudnak beszélni, tudnak hát egy performatív módon megmutatkozni, és azok az akciók, amik történnek, és ahogy történnek, azokban az ő tehetségük és a hozzáértésük is megmutatkozik, és azt gondolom, hogy ez egy olyan plusz, és egy olyan érzékenyítő extra ebben az egészben, hogy így módon sokkal jobban bevon egy csomó embert, illetve nyilván ezek a tüntetések, amiken sokan valószínűleg részt vettünk, és aztán kevésbé vettünk részt, vagy egy-kettőn már nem vettünk részt, vagy csak oda néztünk, vagy oda se. Ezek nyilván a reakció hiányától is elfáradtak, vagy hajlamosak elfáradni. Ugye itt sincs túl sok reakció, tehát érdembeli reakció nem nagyon van, érdemtelenek vannak, de azt érzem, hogy a hallgatók valahogy pont ezért, mert a saját szakmájukat is gyakorolják éppen ebben az egészben, és egy különleges művészi kihívással állnak szemben. Azt érzem, hogy sok a muníció, és ez szép és, hogy is mondjam, értékes eredményeket hoz a kulturális életben, amiket ők most csinálnak.
Azt neked milyen érzés hallani, amikor a mentorodat, tanáraidat, olyan embereket, akik nagyon sokat adtak a te szakmai vagy akár civil életedhez, bántanak?
Hogy is mondjam, megpróbálom azt mondani, ami tényleg van. Tehát hogy egyrészt ugye nekem a Székely Gábor volt a mesterem, Székely Bodó osztályba jártam, ez a Viktornak az első osztálya volt, és akkor még nagyon sokat dolgozott külföldön, tehát nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyenlő időt töltöttek el ők ketten velünk. De a Székely Gáborról, hogy is mondjam, ilyen szinten beszélni, az tulajdonképpen csak azt tudja megtenni, akinek fogalma nincs a magyar színházi világról, illetve a magyar színház történetről, illetve arról az emberről, vagyis az, amit egyetemesen szinte mondhatom, vagy általánosan a Székely Gábor képvisel ebben a szakmában, és nem csak abban, hogy hogyan rendezett, hanem egyszerűen én, mint ember, tehát mint gerinc is sokat épültem általa. Úgyhogy én egyrészt nagyon-nagyon, nyilván az ember úgymond dühös lesz, vagy igazságtalanságot észlel, de én valahogy úgy vagyok ebben az egész folyamatban, hogy azt érzem, hogy sokkal hasznosabban tudok benne részt venni, hogyha ezeket a dolgokat a helyén kezelem. És egy kicsit azt érzem, amit a Pali mondott, a Mácsai, ezt a szálló igévé vált köpős mondatot, hogy ezek a dolgok nagyon nem stimmelnek, és nagyon nem állják meg tehát egyszerűen a minőség, a kommunikációs minőség, és a tájékozatlanság, és tehát, hogy ha akarom, akkor, ha nem gondolnám, hogy tragikus állapotban van az ország alapvetően, akkor még komikusnak is tudom látni helyenként ezeket a perifériáról megszólaló különböző hangokat.
Hát nagyon furcsa ez az év sok szempontból minden művésznek, de ugye a zenészek mellett a színházi emberek is megtapasztalták azt, hogy nem volt előadás, tehát nem lehetett semmit csinálni, és most sajnos, amikor ezt a részt fölvesszük, akkor megint szinte minden napra jut egy olyan hír, hogy valahol elmaradnak az előadások. Tegnap a Magyar Állami Operaház jelentette azt be, hogy október 1-ig szinte minden előadást felfüggesztenek, és akkor voltak más fajta perifériáról érkező hangok, hogy na végre, akkor most elmehettek kapálni. Ezek mennyire értek el hozzátok, és mennyire érintettek meg benneteket?
Igen, ezzel a kapálóssal én találkoztam.
Nem tudom, miért pont kapálni akarnak elküldeni.
Nem tudom, én szívesebben lennék ilyen biciklis futár, vagy valami ilyesmi. Hát figyelj, azt ugye két dolgot mondtál talán, vagy valahogy is a színházak bezárása, illetve hát ki van a Katona például, ki van nyitva még egyelőre, de hát a nézőszám az egészen más, mint amihez ez a színház szokva van, és ez nyilvánvalóan csökken, és jogos, hogy csökken, tehát teljesen érthető, hogy az emberek félnek, és ha talán magukat annyira nem is, de anyukájukat, vagy nagymamájukat, vagy amit legalábbis erről sejteni lehet, hogy az idősebbeket jobban kell. Tehát teljesen érthető a félelem, és nekem mindjárt bemutatóm lesz 9-én, és nagyon szeretném, ha ez létrejönne, de nem csak azért, mert jó érzés, ha már az ember ennyit dolgozott, hogy bemutassuk, hanem egyszerűen jó lenne, ha legalább egy bemutató, ha valami a színházban úgy történhetne azon túl, tehát nagyon nehéz egy társulatnak otthon ülnie, és várnia, hogy mikor játszhat, és baromi nehéz nem elindítani egy évadot, mert akkor utána nem sikerül, nem lett első bemutató, és akkor hogy legyen második. A kapálással kapcsolatban meg én azt érzem, hogy olyan mélyre süllyedt az átlag, vagyis mondjam, Magyarországon a közbeszéd színvonala, és azt erősen felelősnek érzem ebben a kormányt, és erősen felelősnek érzem ebben a médiának igen nagy szeletét, hogy egyszerűen egészen addig, és most lehet, hogy mindegy, tehát egészen addig, amíg egy miniszterelnök azt mondhatja, hogy libernyák valakire, csak azért, mert valamiről más gondol, és egy másodperc alatt ez a stílus elönti a közbeszédet. Én azt gondolom, hogy az internetes trollok azok ugyanúgy vannak Franciaországban is, és ugyanúgy vannak olyan helyeken, amikről azt gondoljuk, hogy talán egyel, hogy is mondjam, jobban tisztelik egymást az emberek, mint Magyarországon, de azt érzem, hogy valahogy, ha egy vezetés nem húz meg vonalakat, és ő maga nem mutat példát. Ez kis közösségekben is így van, uh-huh. tehát ez nem kell egy országot nézni, hanem egy munkahelyet is lehet nézni. Ott ha a színvonal ide van belőve, akkor ez erre minden rá tud menni, és ezek a hozzászólások, ezek a hangok, amik ma itt felhangosodnak ebben az országban, ezek azok a hangok, amiknek nem a leghangosabbnak kéne lenni, ezek mindenhol léteznek. De ez olyan, hogyha egy ilyen hangmérnök felhúzott volna egy olyan potmétert, ami talán nem a legfontosabb nézőpont, hogy de jó, hogy nincs művészet, és akkor menjenek kapálni, mert nem, tehát, hogy...
Szerinted lehet tudatosan fordítani, vagy legalább egy picit finom hangolni azon a helyzeten, vagy azon a viselkedésen, ami most tapasztalható? Tehát az, hogy tényleg azonnal mindenki egymás torkának esik, nekem is nagyon szar, nehogy már a másikat kelljen sajnálnom. Tehát, hogy ezen valahogyan tudunk változtatni?
Hát figyelj, ha egész őszint akarok lenni, én azt érzem, hogy itt egy olyan állapot van, aminek az összeugrasztása lényege. Tehát az a lényege, hogy ez az aprócska kis nemzet, ez harcban álljon saját magával, és harcban álljon minden mással is, és különböző dolgoktól féljen, és így módon pozícióban lehet maradni, én ezt gondolom. Holott az ellenkezője is történhetne, de nem történik. Én most visszacsatolva az SZF-re, én azt abban bízok, hogy bízok, jobban bízom, hogy a fiatalok, tehát, hogy egyszerűen ez nagyon bonyolult, és hogy ez minek a hozadéka, hogy ez a generáció, ez a politikai kultúra, ez miből ered, és ez miért van így, ebben ezt nem mi fogjuk most felfejteni, de bízom abban, hogy a fiatalok nem akarnak így élni, és ebben ez a legborzasztóbb, tehát ez mi, ez az egymásra a csarkodás, uh-huh. és tehát ez egy 10 milliós kis országba, ami tényleg pont azért, mert ennyire unikális nyelvű és kultúrájú, tényleg lehetne egy szuper, szuper kis hely.
Nagyon sok nemzetközi sztár állt ki a Színművészeti Egyetem kezdeményezése mellett, és tett hitet az egyetemi autonómia mellett, illetve hát nyilván itt azért a színházról, mint szakmáról is szó van. Hogyan lehet szerinted, vagy mitől lehet, hogy ennyire értik ezt külföldön, és hogy mi zajlik itt ebben az ügyben? Mert egyébként zajlik sok minden mindig folyamatosan, tehát ez nem egy új keletű dolog, hogy Magyarországon bonyolult a közélet, de hogy nagyon ritkán van azért az, hogy nemzetközi visszhangja van dolgoknak. Miért pont ennek?
Azért, mert ez egy piros vonal átlépése. Tehát nem csak az egyetemi autonómia, nyilván szintén egy elég erős piros vonal átlépése, mert az, hogy gazdasági ügyeskedések, és nem tudom mik, hogy zajlanak, azok egy másfajta kérdéskör. De ez egy nagyon jól látható piros vonal, és a társadalom általános állapotával kapcsolatos piros vonal átlépése, vagy legalábbis a manipulációval kapcsolatos átlépése, és emellett a művészet szabadsága szintén egy olyan toposz, aminek a megsértése, és ez ugye összefügg egy művészeti egyetem esetében, az egy nagyon jól látható piros gomb, tehát azt nem kell nagyon magyarázni. Azt nyilván nehéz lenne Helen Mirrennek elmagyarázni, hogy mi minden más aggályos dolog van, és mi minden mást érez az ember folytogatónak, igazságtalnak. Tehát én nem hiszem, hogy ott kapkodná a fejét, hogy uh-huh. kicsoda, de ezek annyira jól látható, erős jelek arra, hogy baj van, és hogy valami mellett ki kell állni. Hogy én azt gondolom, hogy ezért is. Plusz azért, mert annak ellenére, a hír ellenére, hogy ez a világ legszörnyebb egyeteme, ami csak létezik, rendkívül sok nemzetközi szintéren dolgozó ember végzett ezen az egyetemen, és kicsi egyetem, kicsi szegény egyetem ellenére nagy fesztiválok, nagy díjait hozták el diákok, vagy végzett emberek. Nyilvánvalóan a híre, tehát hogy ezek hogy is mondjam, gyorsan eljutottak ezek a figyelmeztető jelek.
Hát díjakkal szépen el vagy te is halmozva, és igazából az sokszor eszembe jutott, amikor láttam, hogy nem tudom, a Poszton nyertél színi kritikusok díját, hogy ez nem nyomasztó egy bizonyos szint után? A következő munkád kezdetekor, hogy akkor most te nagyon fiatalon, nagyon komoly díjakat kaptál, sztárrendező, ez, én nem szeretem ezt a szót, de hogy igazából egy nagyon markánsan jelenlévő rendező vagy a magyar színházi szakmában, ez nem nyomaszt egy idő után, hogy akkor most ennek meg kell felelni, vagy nem lehet...
Hogy mi lesz, ha nem lesz
több. Igen. Hát vagy egyáltalán, nem tudom, ez szerintem tök sokféle félelmet ébreszthet az emberben, de ha eddig nem volt, akkor most nem akarok semmit a fejedbe ültetni.
Próbálok visszaemlékezni, hogy ez az elején hogy volt. Ez igaz, hogy nagyon, tehát nagyon sok elismerést kaptam elég gyorsan, meg így évről évre egymás után, ez tény. Tehát ebben nem tudok, még ha kedvem is lenne álszerénységet vállalni.
Nem, most senkinek nem áll jól.
Én is ezt hallottam. Hát az volt a legelső, és most Székely Gábort fogom ebben idézni, és nagyon pontos volt, amikor az első év volt, és akkor egyben, tehát az volt ilyen értelemben a legintenzívebb év talán, mert akkor volt a Poszt rendezésdíja, és a színikritikusok rendezésdíja, és a nem, legígéretesebb pályakezdő, uh-huh. meg különböző színészek, akik előadásaimban részt vettek is, tehát hogy az is kapcsolódik hozzám, nem én kapom, tehát most ez nem így akarom mondani, csak valamiféle visszajelzést azért az is jelent, uh-huh. ha mondjuk Nóra alakításdíjat kap. Akkor a Székely azt mondta nekem, hogy hát jó, hát... a legutolsó kis foci csapatban is előfordul az, hogy valaki a pálya közepén véletlenül úgy találja el a labdát, hogy az beszáll a kapuba, és egy hatalmas gólt rúg, de attól őt még nem fogja leszerződtetni a, nem tudom, a Bayern. És olyan zavarba jöttem, hiszem, mert eszembe jutott, hogy nagyon óvatosan
nem néztem csúnyán
pedig. Nem, tök jól néztél, de így láttam rajtad, hogy na, mit fogsz mondani? Megállt a szívem, de aztán egész jól kijöttem a dologból.
Nem látszott.
Tehát, hogy ez bárkivel megesett, uh-huh. jól beletalál valamibe. És ebben azt gondoltam, hogy igaza van. És hát az ember nem díjakért dolgozik, tehát akkor sem azt éreztem, hogy hú, akkor nekem most baromi gyorsan össze kell hoznom egy másikat. És tényleg az van a díjakkal, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esik nagyon jól az embernek, nagyon jól esik. Egy pillanatra úgy megcirógatja a lelkét, és aztán jön egy következő munka, és megint ott áll az ember, hogy fogalmaz sincs arról, hogy most mit kéne csinálnia. Tehát nem tudom elővenni a Nóráért kapott kis szobrocskámat, és oda tenni az asztalra, és
ugyanannak nem szokott jó vége lenni, ha jön akármilyen pozícióban lévő ember, és azt mondja, hogy de én ennyi, meg ennyi igen, díjat
igen.
kaptam.
Tehát, hogy ezek nekem nagyon jól estek, és nagyon fontos visszajelzés és bátorítás volt azzal a kapcsolatban, hogy jó úton gondolkodom, vagy legalábbis ez erre egy nagy igen, de azt érzem, hogy nekem folyamatosan az a dolgom, hogy saját magamat meghaladjam bizonyos értelemben, és hogy ne ismételjem magam, és nem nyomasztani egyáltalán nem nyomaszt, azt hiszem. De nem is gondolok rá, hogy most ennek meg kell, hogy feleljek.
Aha.
Igyekszem valahogy nagyon... Tehát például mondjuk, amikor létrejönnek ilyen előadások, mint mondjuk a Poppe a megkoronázása a katonában, ami félig próza, félig opera, de prózai színészeként, tehát vagy egy olyan vállalkozás, ami lényegében csak a kísérletezésről szól, vagy pont nem a biztosra menéskor, akkor úgy megnyugszom, hogy nem az van. Sok esetben az emberek sorozat gyártanak azért, ha valami bejött, akkor...
És azért nem is lehet egyébként azt gondolom mindig hibáztatni őket. Tehát ha valamiben nem. Tudod, hogy jó vagy, a közönség is szereti akkor nehéz lehet arra nemet mondani,
persze.
hogy...
Persze, és én is mindenkit nyilván én is. Vannak bizonyos dolgok, amiket én is ismétlek, tehát ez egész biztosan így van, de a kérdésedre válaszolva talán lehet, hogy nyomasz, most lehet, hogy ezt...
Örülök, hogy elmondhattam ezt, és most ezzel fogsz kattogni. Nem, figyelj, akkor adok egy másik kérdést, amin kattoghatsz. Hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagy, hogyha innentől kezdve, életed végéig, újra és újra és újra és újra.
Ez már nagyon rosszul kezdődik.
Mindig ugyanazt a darabot kellene megrendezned. Mindig máshogy, de mindig csak ugyanazt a darabot, akkor melyik darabot választanád?
Úristen.
Nincs kis kapu.
Ez rémesen volt. Ez az egész, ez úgy képzelem, mint valami nagyon nagy rendezői hibát vétek, és akkor...
A pokolnak a van egy ilyen bugyra.
Hogy...
Na, de tényleg...
Ami nagyon rossz darabot.
Na, ezt most te választhatod.
Hát, tényleg... Igen. Hát figyelj, van újra és újra.
Igen, minden évben más. Ez
nyomasztó, mint az előző kérdésre.
Na látod, felülírtuk.
Vannak darabok, amiket szeretek, vagy nem tudom, hogy mi a valós kérdése mögött, hogy...
Nem, erre lennék kíváncsi, hogy mi az, amiben látod azt, hogy te meg tudod újra, meg újra, meg újra új szemszögből, pici változtatással, vagy akár óriási változtatással.
Tudok jól válaszolni.
Na válaszolj, légy szíves.
Vissza fog kanyarodni egy kicsit az operettes kérdésedre, hogy bennem legalábbis így van, nem biztos, hogy minden rendező így van ezzel, de én így szeretem magam formai értelemben, vagy magát a rendezői képességeimet próbára tenni. Tehát ami most nem azt jelenti, hogy így lelkileg mit gondolok egy történetről, uh-huh. vagy hogy elemzem azt a szöveget, hanem egész egyszerűen valamiféle színpadi ügyességről, tehát arról, hogy valamit hogy raksz fel, milyen formát adsz annak, amit elmesélsz. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ha ide kattintanám magam, hogy akkor most nézzük meg, hogy és mondjuk például a Ványa bácsit nagyon szeretem, uh-huh. mint darabot. Most csináltam, tavaly még pont a Covid előtt mutattuk be, hál' Istennek, Olaszországban, Torinóban. És azt éreztem, hogy az például egy olyan darab, amit nagyon sokféleképpen meg lehet csinálni, és egy olyan történet, amit nagyon sokféleképpen el lehet mesélni. Mondjuk lehet, hogy azzal el tudnék így uh-huh. bíbelődni a pokolban.
Mi a kedvenc részed, ha van, a próba folyamatban, egy bármilyen próba folyamatban?
Kedvenc részem. Hát ilyen különböző kedvenc részeim vannak. Szeretem azt a részt, amikor még úgy tűnik, hogy nagyon sok időnk van, és én nagyon szeretek próbálni, tehát azt, hogy nagyon sokféle dolgot kipróbálni. Mert az ember valamilyen tervel oda megy, elkezd dolgozni, a színházban legalábbis ez így van, a film az nyilván másképp van, mert ott egy létező tervet leforgatsz. De hogy ez én mindig valamit úgy kitalálok, és aztán ott az emberek impulzusaitól egy csomó minden új dolog születik, vagy új ötlet van, és én ezt nagyon szeretem azt a részt, amíg még teljesen szabadnak érezzük magunkat, tehát olyanok uh-huh. vagyunk, mint gyermekek a játszótéren, és olyan távoli az az időpont, hogy ott emberek majd, már most esetleg pénzt adnak ki, hogy megnézzék, de mi még csak játszadozunk egy teremben. Ezt a részt nagyon szeretem ebből igazán jó dolgok, egy-két igazán jó dolog tud születni. Aztán van egy rész, amit nagyon nem szeretek, az a rész, amik
főpróba hét.
Nem, azt is nagyon szeretem.
Tényleg? Nagyon. Azt hiszem, te vagy az egyetlen ember a világon, akitől ezt valaha hallottam, hogy szereti a főpróba hetet.
Nagyon szeretem, mert én ilyen, ez alkati kérdés, de ha engem így, sarokba szorítva érzem magam, akkor rendkívüli kreativitásra mutatok hajlamot. Oh. Tehát, hogy a pánik az rám soha nem pánik, vagy hogy ez a, hogy is mondjam, határidő, mint olyan, az egy inspiráló dolog uh-huh. számomra. Tehát én nagyon szeretem a főpróbahetet, és nagyon gyorsan is jár benne az agyam, szóval ezt említettem volna, ha nem hozott fel. De van egy rész, amit például nem annyira szeretek, amikor már ugye forma megszületett, tehát nagyjából a jelenetek állnak, de még a színészek... nek még nagyon sok dolga van, és akkor vannak ilyen lyukasabb próbák, mm. amikor olyan, tehát van az egész ugye közepe fele, egy picit úgy kilazul, és akkor nagyon tudok szorongani, tehát akkor azt nem szeretem. És akkor teljesen megmagyarázhatatlanokból egyszer csak eltelik egy nap, és a következő napra ez elmúlik. Mm. Ezt sose értettem, hogy mitől van. Volt olyan produkció a Nóránál, például pénteken, szombaton volt a bemutató, és kedden még teljesen kongott az üresség, az előadás az teljesen, tehát este úgy mentem haza, hogy repülőjegyeket nézegettem Ázsiában, hogy
visszatérek Laoszba.
A laoszi koktélgyártáshoz, mert hogy ez ez amit gondoltam, az ebben nincs.
Aztán meg mégiscsak egy ilyen korszakos előadás lett.
Igen, másnap bementem, azt találtam ki, hogy én most nem fogok mondani semmit, csinálják meg kétszer egymás után, tehát valahogy úgy bejáratódott az egésznek az ilyen GPS része, hogy ki hova megy, mit csinál, nem tudom, és a másodikra egyszer csak megtöltődött, és szerda estére meg ott állt egy valami, és azóta nem tudom, hogy
lehet, történt. Hogy pont ez kellett, hogy megérezzék rajta.
Hát ez egy nagy tanulás volt nekem, igen, hogy egyszerűen van egy olyan része az egésznek, amikor a színész már tartott, van olyan biztonságban, tudja annyit. Tehát azelőtt akkor ott fogtam a kezembe a diplomámat, tehát nem nagyon az elején voltam. Amikor én már felraktam mindent, de nekik még kell egy kis idő, hogy beletöltsék, ezt én akkor még nem tudtam, és sose felejtem el, nap volt, és például azóta már nem így vagyok a főpróba éten, amikor még nincs meg, hogy nem nézegetem a jegyeket.
Hát ha azt olvasom, hogy mi minden volt a te életedben, tehát tényleg Bangkokon keresztül eljutottál Laoszban tényleg csináltál egy koktélbárt. Úgy azt mondanám, hogy te egy ilyen iszonyatosan laza ember vagy. Közben most, amiket elmeséltél, ez árnyalja ezt a képet, tehát nyilván egyébként is egy rendező nem lett teljesen szétszórt, tehát ott emberekkel foglalkozol. De hogy arra vagyok kíváncsi, hogy te civilben szorongós vagy ilyen kattogós, hogy nem feltétlenül a szakmáról gondolkodva, hanem a magánéletedben, hogy most akkor nem tudom, nem kellett volna csúnyán szólnom az XY-hoz.
Nem szólok csúnyán, ott kezdem.
Nem szólok csúnyán, nem érted?
Ezen kattognom.
Vagy hogy mondjuk, nem tudom, vegyél le egy repülőjegyet Bangkokba, vagy bármi. Tehát ezeken így szoktál rágódni, vagy ilyen impulzív vagy inkább?
Hát kétfelé osztanám a dolgot. Az életem első szakaszaiban, tehát a legelsőben, amíg ugye táncos voltam, az egy nagyon kadétiskolaszerű, nagyon fegyelmezett, tehát nagyon sok munkával telt. Aztán nyilván ennek következménye, vagy valamiféle következményeképpen jött egy időszak, ami meg kicsit közelebb állt az én belső igazi lényemhez, az az utazás, vagy az impulzív lét, vagy a mostban levés, amit egy ilyen nagyon fontos dolognak tartok, fontosabbnak, mint amennyit most így érzünk belőle, amikor ezt mondom. Tehát, hogy nagyon, és mostanra már nagyon azt gondolom, hogy csak ez létezik, tehát se múlt, se jövő nincs, és minden itt és most van, és ezzel kell valamit kezdeni. Szóval ilyen módon ez impulzívnak mondható, mert ha az ember igyekszik így élni, akkor a szorongásból is lényegesen kevesebb adatik meg, mert a szorongás az valami a jövővel kapcsolatos. Tehát akkor nem itt vagyok, hanem elképzelek magamnak egy rossz kimenetelű jövőt, és akkor abban így forgatom magam, ezt azért igyekszem elkerülni. Nem lehetséges ezt teljes mértékben elkerülni, de az embernek ez így a fejében van, tehát amikor ezen kapja magát, és akkor kacag egyet jó esetben, hogy na, most így az elmém azon elővette a jós gömböt, és kitalált valami szörnyűséget magának, és akkor most én engem ebben forgat. Szerintem elég magánéletemben sem vagyok... Nem hiszem, hogy nagyon szorongó vagyok. Megfontolok dolgokat, vagy végig gondolok dolgokat, de az előbb említett okokból a szorongásban nem hiszek, tehát károsnak élem meg.
És hogyha direkt támadások érnek, tehát mondjuk akár, nem tudom, a Pride nyitó beszéded után nyilván kaptad a savat azonnal. Hát meg nyilván most ne kerülgessük ezt a dolgot. Magyarországon önmagadat felvállalni, az így 2020-ban talán még kevésbé komfortos, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. Ezekkel hogy birkózol meg?
Kis kávé. Más után megválaszolom.
Hősünk iszik egy korty kávét. Én narálom.
Elfogyott sajnos. Még egy kicsit van az alján. Miskért nem tudom. Tudom, mit kérdeztél. Hát figyelj, ez az egész dolog, nem is tudom, hogy igen. Tehát nekem bizonyos értelemben egy speciális helyzetem van szerintem ezzel kapcsolatban. Egyrészt azért, mert alkatilag magammal kapcsolatban a harcaim azok nem nagyon voltak ezzel kapcsolatban, és ezt nem nagyképűen mondom, hanem magam is meglepődöm ezen. hogy én nem, és ez megint valami velem született alkati dolog, én nagyon-nagyon pici időt töltöttem el azzal, hogy valahogy valamiben magamat belehelyezzem, ami ösztönösen nem következik belőlem. Eltöltöttem én is ezzel egy nagyon picike időt, de sok ember sokkal hosszabb ideig próbálkozik ezeknek a társadalmi ügyeknek a lejátszásával, és itt amúgy lehet a melegekről is beszélni, de amúgy heterókról is lehet beszélni, tehát a női férfi minták mindkét oldalon, tehát ezzel mindenkinek van dolga.
Tudunk mesélni.
Ezért is pendítettem be ezt, hogy visszafordítom egy picit a dolgot, tehát heteró barátaim, akár férfiak, akár nők, akár együtt vannak, akár elváltak, akár dolgoznak. Akár
szültek-e már? Miért nem szültek?
Tehát rengeteg igen. Olyan dolog van. Nyilván az, amit te most kérdezel, az egy kipécézett probléma Magyarországon, és kicsit tartok tőle, hogy itt majd a választások kapcsán felerősödik a ki is igazán magyar, és ki is méltó igazán családra és együtt él. Ez benne van az úgymond pakliban. Szóval, hogy az önkonfliktus az nem volt, és ez nagyon sokat lendített amúgy a szűken vett környezetemmel kapcsolatban, mivel én magam csak így voltam, ahogy vagyok, ezért nem is... Tehát egy ezer része nem volt probléma. A Pride beszéd után az igazság, hogy őszinte legyek, nem nagyon nézegettem azokat a helyeket, ahol belefuthattam volna. Valamiben valamelyik Echo TV, vagy valamelyik ilyen típusú TV-ben ajánlottak a figyelmembe egy beszélgetést, ami ezután volt, abba belehallgattam, az nem esett jól, de nem úgy nem esett jól, hogy jaj, szegény én, hanem az a része nem esett jól, hogy azt éreztem, hogy az én Pride beszédemnek, vagy én legalábbis nyitni akartam azt a beszédet egy társadalmi és a társadalmon belüli, tehát a mindenkire kiterjesztett elfogadásra és empátiára, és ennek nem az volt a lényege, vagy ebből indult ki nyilván, hiszen a Pride-ra írtam meg a beszédet, de azt éreztem, hogy ennek a visszautasítása, vagy az ezen való élcelődés ezen a beszéden, az még csak nem is a melegeknek esik rosszul, vagy nem nekem esik rosszul, mert én még csak nem is gondolok magamra melegként, hanem csak egy emberként gondolok magamra, tehát nem kelek fel reggel, és nyújtózom egy nagyot, és most fel kell hívnom anyukámat, mert úgy érzem, még mindig meleg vagyok, tehát hogy nem így indítom a napomat. Azt éreztem, hogy azért esett rosszul, mert azt éreztem, hogy most valami amúgy még kereszténynek mondható gondolat és az, ami kap ilyen cinikus, nem elég okos, viszont rossz indulatú megjegyzéseket, és valahogy a szomorúságom az inkább ezzel volt kapcsolatos. Nyilván, hogyha lapozgattam volna a kommenteket, akkor találtam volna cifra dolgokat, de ezeket nem néztem át. Nem tudom, mindent kimerítettem el.
Abszolút. Azon túl, hogy valaki elsajátítja ezt a szakmát, szerinted mit tesz valakit jó rendezővé? Mitől lesz jó rendező?
szerintem egyrészt igen, tehát ezt is szétszedném egy-két fachra ezt a választ. Egyrészt a látásmód, tehát tehát kell valamiféle látásmód a világot illetően, ami valahogy össze tudja foglalni a kornak, vagy az adott társadalomnak a látásmódját, problémáit, tehát valami kívülállóság, de nyilván művészettel párosult látásmód, mert egy szociológusnak is nagyon erős meglátásai, és nem tudom, milyen vannak. Ez nyilván egy absztraktabb ügy, tehát ezt most így értsd. Közgazdászként is nagyon, nagyon fontos dolgokat lehet meglátni, de valahogy, erre való képesség. Egyrészt valami, ugye ez is biztos, hogy kell valami formai bátorság, tehát valami plusz kell mindig, valami új a dologba, és hát, hogy szakmailag elsajátítja, az egy dolog, mert ez nem tudom pontosan, mit gondolsz ez alatt.
Hát
az egyetemen tanultakat.
Az egyetemen nyilván, illetve gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan mentorod, vagy egy olyan valaki, aki valamilyen szinten talán iránymutatást ad neked, vagy segít abban, hogy neked talán milyen irányba kellene mozdulnod, nem?
Igen, de hogy igen, ezen túl most még az előzőhöz kapcsolva talán, hogyha mondjuk nem tudom, kik vannak kedvenc rendezőid, akikkel beszélgetéseket hallgatsz meg, vagy beszélsz.
Sajnos a Robert Wilsonnal még viszonylag keveset, de egyszer majd meghívom a Pofit.
De hogyha mondjuk meghallgatsz egy interjút, akár milyen olyan rendezővel, akiről te, vagy a világ azt gondolja, vagy úgy tartja számon, hogy korának egy fontos alakja, akkor azért megfigyelhető egy beszélgetésből is az, hogy ezek valahogy különleges agyösszetételű emberek, van bennük valami amit ugye, amire ugye érdemes figyelni, vagy valami, ami úgy bevonz, vagy ami nem hétköznapi. Ez szerintem elengedhetetlen, és ez az, ami tudja a közösséget is működtetni. Itt ugye szintén a kor, az elmúlt éveknek a színházi ügyei, ahol sok visszaélés és mélyen elítélendő visszaélés merült föl, derült ki, számolódott le, stb. De szerintem valós értelemben egy olyan, ez a típusú rendező szükségeltetik ahhoz, hogy egy közösséget működtessen, tehát hogy ez a fajta szellemi, nem tudom micsoda, nem a többlet szót nem használnám, csak ez a mienség, amihez
ez, hogy máshogyan tekint mondjuk a, nem tudom, a közösségre, a munkafolyamatra, a világra.
Igen.
Tehát
igen.
Máshonnan
igen, közelít. Meg azt hiszem, hogy egy jó rendező tud működtetni egy közösséget. És ez egy olyan közösség, amiben természetesen ott vannak előkelő helyen a színészek, akik ugye szintén alkotók és tervezők és zeneszerzők, de ott vannak díszítők, ott vannak, tehát egy nagyon tágan értendő közösség. Ez szerintem egy nagyon fontos alkati dolog. Én azokat a rendezőket szeretem amúgy, ez nem feltétlenül derül ki a munkájukból, akik valahogy erőszakmentesen valami szellemi összekapcsolódást tudnak előidézni, és nem azért követik őket, mert muszáj, hanem azért, mert valami olyan dolog birtokában van, amiből a többi művész kapni akar, vagy tudni akar.
Jaj, de szép végszó ez. Meg sem beszéltük pedig. Nagyon szépen köszönöm Székely Krisztának, hogy itt volt velem, és hát azt kívánom, hogy mire legközelebb jössz a Popfilterbe, addigra már egy sokkal vidámabb helyzetben, sokkal vidámabb dolgokról is tudjunk beszélgetni.
Így legyen.
Köszönöm.